megpróbálok válaszolni a kérdésekre, úgy, ahogy én tudok. A teljesség igénye nélkül, ha nem elég a válasz, akkor kérdezzetek meg mást is. Tehát mit gondol atya arról, hogy pap, ha kevés is, de van. Lelkipásztor, tehát lelkipásztor, aki vezethetne minket, az viszont nagyon kevés. Miért nincs valami segítség ebben akár a papoknak, akár a híveknek? Ha bármi probléma van az egyházzal, már pedig van, akkor a rosszat mindig jóval kell legyőzni. Megfogalmazhatom a kritikámat az egyházamra, de hogyha csak megfogalmazom a kritikámat, de nem kezdem el azt, ami hiányzik, megélni, akkor megmaradtam a körön kívül, vagyis nem tettem meg. Először is jó lenne, hogyha a világiak felfedeznék a keresztség szentségéből fakadó méltóságukat és küldetésüket. Nem szoktak örülni neki, ha szemináriumban ilyeneket mondok, és papi találkozókon sem, hogy mi nem a királyi, hanem a szolgálati papság vagyunk. A keresztség által mindannyian részesültünk Krisztus papi, profétai és királyi küldetéséből. És mindenkit kivétel nélkül a Jóisten az életszentségre hívott meg. Ez nem az extra katolikusok külön útja. Ez minden megkeresztelt embernek a hivatása. Nagy baj, hogy erről nem sokat beszélünk, és nem is sokat tudunk. Föl kellene fedezni azt a méltóságot, azt a küldetést, amit a keresztség szentségében kapunk. A szolgálati papság, amire minket szenteltek, az nem fokozatban különbözik, hanem lényegileg különbözik a keresztség szentségében kapott királyi vagy általános papságtól. Mi a fokozati különbség mellett ragadtunk le. A megkeresztelt hívek is, meg a fölszentelt papok is. Vagyis azt gondoljuk, hogy a papok különbek, többek, stb. És mi is ugyanezt gondoljuk. Mert fokozati különbséget tulajdonítunk a papszentelésnek, nem pedig lényegi különbséget. A lényegi különbség abban áll, hogy minket azért szenteltek fel, hogy a ti szenté válásotokat segítsük. Tudom, hogy nem sokan vagyunk, akik így gondolkodunk a papságról. De ez a II. Vatikáni zsirantnak a papról alkotott képe. Ezt azért mondtam, mert paptól függetlenül is föl kellene fedezni a Szentírás és az Egyház tanítása alapján, ami nem titkos irat. Tehát a katolikus egyház katekizmusa nem titkos irat, amit csak a püspök meg a papjai, netán a hitoktatók olvashatnak el. Az szerintem kötelező olvasmány minden megkeresztelt katolikusnak, aki szeretné tudni, hogy ő kicsoda. Az egyház szemében. Aki szeretné, hogy tájékozódjon, képezze magát abban, hogy ő mit jelent a katolicitása, mit jelent a kereszténysége, az, hogy a Krisztus titokzatos testének a tagja, miért kapta a szentségeket, stb. Tudom, hogy jobb lenne, ha mi is segítenénk ebbe, de fel kéne nőni a kereszténységünkben, és akkor is élni kellene ezt, hogyha netán a papság erről nem beszél, vagy a papok ebben nem segítenek. Ez az egyik, amit fontosnak tartok, és ezzel senkit nem akarok se kritizálni, se bántani, se a paptestvéreimet, se titeket. Én így gondolkodom erről. És nagyon remélem, hogy pont ez a helyzet, amiben most vagyunk a zsinat után, megtermi annak a gyümölcsét, hogy a hívek nem várnak a papokra. Én se várhatok a püspökeimre, hogy majd, hogyha ők csinálják, akkor én is csinálni fogom. Tőlük függetlenül a Krisztussal való kapcsolatomból fakadóan csinálnom kell. Akkor is, hogyha ők támogatják, akkor is, hogyha ennyit mondanak, vagy nem örülnek annak, hogy én ilyen dolgokat mondok, vagy teszek. Ezzel nem, senkit nem akarok bántani, könnyű helyzetben vagyok, mert amikor én ezeket elkezdtem már megélni, amiket felismertem, vagy amit megértettem az utamon, a hivatásomban, mindegyik püspökön támogatott. Igaz, hogy előtte mindig fel akartak függeszteni, meg kirúgtak a szemináriumból, de ez nagyon jót tett, mert szükségem volt rá. Szükség volt ahhoz, hogy megerősödjön a hitem, a Krisztussal való kapcsolatom, és hát ahhoz edzés kell. És az edzés az mindig nagyon jól jön, hogyha úgy gondolom, vagy úgy tűnik, hogy eltúnyolok a hitem megélésébe. Tehát azt gondolom, hogy ne várjatok a papokra. A másik, hogy kezdjetek el imádkozni lelkipásztorokért. Ez fontos nagyon, hogy a közösség fogjon össze. Én amikor várpalotára kerültem, káplánként, a plébánosom volt a megye béke mozgalmi vezetője. Azért kerültem oda, mert rám vigyázni kellett. Én meg pont az ellenkezője voltam, nem voltam hajlandó gyűlésekre, békegyűlésekre menni, stb. És szinte minden már akkor az ima gyümölcse volt. Nem volt közösség. Sőt, azt mondták az állami hatóságok, meg a egyházi hatóságok is, ha elkezdek fiatalokból közösséget szervezni, akkor azonnal elhelyeznek, őket pedig elkezdik üldözni. Ez nagyon elgondolkodható volt, hogy kockáztathatom-e a templombájáró fiataloknak a életét azzal, hogy közösséget szervezek. Ezért rábíztam a Jóistenre, mégpedig két módon. Mivel azt nem tiltották meg, hogy látogassam a betegeket, ezért elkezdtem keresni a beteg, öreg, templomba járni nem tudó testvéreket, és mindenkitől megkérdeztem, hogy tud-e segíteni nekem. Mindenki azt mondta, hogy tudnék, hát drága tisztelet úr, én fekszem, én beteg vagyok, szenvedek. Hát mondom, ez a segítség. Ígérje meg, hogy felajánlja a napi egy imáját, és egy kis szenvedését azért, hogy várpalotán legyenek közösségek. Ezt mindenki megígérte, ez nem kerül semmibe. És hiszem, hogy az ő áldozatuk, az ő felajánlásuk és imájuk koncentrálódott valahol. A Jóisten sose köti az orromra, hogy csinálja, nem is fontos, mert végén elbíznám magamat. Ezért titokban működik, és a következő történt. Biztos, hogy az ő imájuk és az ő áldozatuk kellett ahhoz, hogy a szemem megakadjon egy szentírási idézeten, amit én már addig sokszor olvastam, de sose tettem meg. Ez pedig az volt, hogy apostolok cselekedeteiben olvastam, hogy naponta dicsőítették az Istent, és az Úr oda vezette hozzájuk azokat, akik át akarták adni az életüket. Hát akkor elérkezett az ideje, ez kellett szerintem az ő imájuk és áldozatuk, hogy én meghalljam ezt az igét. Letérdeltem a szobám közepén, és elkezdtem dicsőíteni az Istent azokért a fiatalokért, akiket én nem ismerek, én nem szervezem be őket, de akiket ő ide akar vezetni a plébániára. Még be se fejeztem az imát, csöngettek. Ott állt két lány az ajtóba. Kérdezik, hogy mondják, hogy a papot keresik. Mondtam, a kisebbik itt van. Kérdezem, hogy miért keresik. Hát, mert Bibliát szeretnének venni. Mondtam, nagyon sajnálom, eladó Bibliám nincs. Hát, de kár. De ingyen odaadom. Akkor, hogyha beszélgethetek veletek a Bibliáról. Erre azt mondták, hogy várjak, még hoznak mást is. És hoztak még másik két lányt, úgyhogy mindjárt négyen voltunk. Aztán négy Bibliát oda ajándékoztam, és másnap megint letérdeltem, ugyanezért, hogy dicsőítelek azokért a fiatalokért, akiket te ide akarsz vezetni. Megint jöttek. Úgyhogy egy hónap alatt tele lett a szobám, aztán jött a rendőrség is. Ők nem akarták átadni az életüket, engem akartak átadni. De a Szentlélek az fantasztikus volt, mert nem kinyírtak, vagy nem helyeztek el, pedig én akkor azt láttam, hogy röpülök. Annyit mondtak csak, hogy hát ez teljesen szabálytalan, mert lakáson történik az összejövetel, csak a templomba csinálhatom. Erre mondtam a fiataloknak, hogy a Jóisten felkínált nekünk egy jó lehetőséget a templom hittantermébe, ami a szentély mellett volt, ott találkozunk. Aki elmer velem jönni, ugyanis a várpalotai templom akkor, a templomnak a szentélye belelógott a laktanyába. És a laktanyába mindig ott állt az őr az ajtóban, a sekrestye ajtóba támlázott gyakorlatilag, és mindig jegyzetelt, hogy kik jönnek. Döbbenetes volt, az összes fiatal lelépett, aki templomba járt előzőleg. Mert mondtam nekik, hogy a rendőrség kérésére csinálom. Nem mertek eljönni. Az összes olyan srác meg lány, aki a rendőrök, munkásőrök, bányászok gyereke volt, az meg azt mondták, hogy ez jó balhé, megyünk. Ővelük kezdődött az első katolikus közösség várpalotán. A belevaló fickókba, akik nem féltek. Igaz, hogy ha azt mondták volna, hogy válogasd össze az első keresztény közösségből be a fiatalokat, az én forgatókönyvem szerint ők nem lettek volna benne. De soha nem azt számít, hogy mi az én forgatókönyvem. Az én útjaim és az én gondolataim nem a ti útjaitok és nem a ti gondolataitok. Meg kell tanulnunk megérteni az ő útjait és az ő gondolatait. És biztos, hogy segít. Ez csak azért hoztam példának, ja, és amiért még elkezdtem, hogy amikor elkezdődtek a közösség, utána sorba születtek a közösségek, akkor meglátogattam egy családot, egy házaspárt ott várpalotán, és kiderült, hogy a házaspár férfi tagja az Budakesziről származik. És a budakeszi közösség, ami most Domonkos világi harmadrendi közösség, akkor még nem az volt, ők 3 évvel azelőtt, hogy én várpalotára kerültem, elkezdtek hűségesen imádkozni azért, hogy kerüljön olyan pap várpalotára, aki majd közösségeket szervez. Ez akkor emberileg kizárt volt, mert a főnököm békemozgalom titkára volt, és olyan pap nem kerülhetett volna oda, aki ilyet csinál. Viszont engem közben felszenteltek, és nagyon kellett rám vigyázni, ezért őt rábíztak. A Jóisten forgatókönyve mindig fölülír mindent. Tehát azt szeretném, csak arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy közösségekbe vagytok. Kezdjetek el lelkipásztorokért imádkozni. A papoknak meg kell térni. Lelki gyakorlatot tartottam szemináriumban, egyik szemináriumban. Mondtam nekik, srácok, van egy nagyon jó hírem. Mi az? Hát a püspököknek meg kell térni. Valóban, mondták, és nagyon helyeseltek. De van egy még jobb hírem, az rektornak, a prefektusnak is meg kell térni. Hát már nem tapsoltak örömük, de hogy milyen jó dolgokat mondott, és mondta, van egy harmadik jó hírem, nektek meg kell térni. Ő nekik nem kell, ők már kispapok. Na? Nem akartak megtérni. Mindenki másra bízták ezt a megtérést, ők nem akartak megtérni. Tehát nagyon fontos, hogy legyen ima a papjaitokért. Nem az a lényeg, hogy sok pap legyen, hanem hogy megtért papok legyenek, akik lelkipásztorok is. Ezért pedig, hát nektek is be kell szállni a ringbe. Ne csodát várjatok, hanem küzdjetek. Küzdjetek azért, hogy legyenek olyan lelkipásztorok, akik hajlandók fölvállalni a közösségeket, hajlandók áldozatot hozni, hajlandók önmagukat is bedobni ebbe a történetbe, és anélkül, hogy bármelyik papot elítélnétek. Mert biztosan tudom, mert tapasztaltam, hogy a Jóisten mindegyikünket használ. Ez olyan csodálatos, mivel nem csak falun voltam, hanem városban is, ezért gyönyörű volt látni azt, hogy azok az emberek, akik az én stílusomat, prédikációimat, szentmiséimet nem bírják, mert például egy gyerekmisét kivérni, ahol 100-valahány gyerek nyüzsög, az a hagyománytisztelő normális katolikusoknak, így mondták nekem, az cirkusz, amit maga csinál mise címen. Mert a gyerekek mozoghatnak, a gyerekekkel lehet kapcsolatba kerül, a gyerekeket be lehet vonni, és nagyon sokan elmentek. Mondtam, hogy ez csodálatos, mert helyet fognak csinálni azoknak, akiknek pont azért jönnek, a többi templomban nem viselik erőket, már gyerekeikkel. Ezért azok mind átjöttek. Viszont azt is tudom, hogy a többi atya úgy tudja elmondani az örömhírt, ahogyan én nem tudom. És sokan azért mennek oda, és ezért hálás vagyok. Van, aki gyondi is, ez az első gyóntatási élményeim közé tartozik, Káplán várpalotán. Talán egy hónapja voltam ott. Jön egy férfi, elkezdi a gyónását, elmondja a bánatimát, elégtételt, a feloldozom, azt mondja, hogy tisztelendő úr, hun az öreg fa? Hát mondom, ott a másik gyóntató székbe ül. Jaj, de jó, akkor átmegyek oda is gyónni. Mondom neki, hogy aztán miért? Hát feloldoztam minden bűne alól. A válasz, gyerek még maga azokhoz a bűnökhöz, amit ott mondok el. Úgyhogy azóta tudom, hogy nem csak a pápának fenntartott bűnök vannak, hanem a idősebb papoknak fenntartott bűnök is vannak, amihez mi gyerekek vagyunk. Csak egy példa arra, hogy ahogyan megválasztjuk a lelkivezetőnket, ha választunk ilyet, ott sem mindegy, hogy kit választunk. Ahhoz fogunk menni, aki nekünk tud segíteni a Krisztus keretében, és nem másikhoz. Tehát gyönyörű látni azt, hogy a Szentlélek mindegyikünket fel tud használni az örömhír továbbítása érdekében. Tilos ítélkezni, és erre nem kapott egyetlen egy katolikus se fölhatalmazást, persze a papok se, hogy elítéljék a híveket, vagy a hívek a papjaikat. Tehát azt gondolom, hogy ha hiányzik, akkor fogjatok össze, és kezdjetek el szolgálni. Ugyanis ezt is biztosan tudom, én akkor is prédikáltam minden nap, amikor azt mondták a kedves testvérek, hogy tisztelendő, teljesen fölösleges, ne erőködjön, mi elmondjuk a rózsafüzet, maga elmondja a misét, aztán mindenki jól járt. És nem kell prédikálni, akkor is eljövünk, ha nem prédikálj, stb. És akkor én azt mondtam nekik, hogy ha én elhallgatok, akkor a követ fognak megszólalni. És akkor én úgy döntöttem, 6 éven át magam miatt prédikáltam, hogy nehogy abba hagyjam. Nem volt értelme, tehát annál fájdalmasabb dolog, hogy farhány bors, amit mondasz, és azzal szembesülni, hogy faképpel ülnek ott, és hát jó, hagyd abba, aztán majd mindenki kipipálta, hogy te megtetted a kötelességedet, mi is. Így nagyon nehéz, amikor senki nem akar megtérni. Ezt a Gáboréknál elmeséltem a reggelinél, hogy nem vagyok normális pap. Ezt ott tudtam meg az első plébánosi helyemen. Mégpedig azért, mert volt minden évben zárt számadás. Tehát a költségvetés számadást leellenőrizték, aláírták, ittunk rá egy kis áldomást, ez volt a képviselőtestület összes munkája egy évben. De mindenbe bele akartak szólni ennek ellenére, és az egyik, mindig megkérdeztem, hogy van-e valami kérdés. Mindig ugyanaz a férfi fölállt, mondta, hogy plébános úr, mikor lesz maga normális pap? Mondtam neki, hogy hát mi a normális pap? Milyen a normális pap? Azt mondja, hogy normális papok azok mindig költőket idéznek a prédikációkba. Ahogyan a költő mondja, olyan szép beszédeket mondtak a maga elődei. De maga meg állandóan a Krisztussal nyaggat bennünket. És Mindig az evangéliumról beszél, ez olyan unalmas, mondjon már a költöktől is valamit. És akkor azt mondtam neki, mind a 6 évben, azt mondtam, hogy ha megteszik az evangéliumot, megvalósítják, és nem lesz több ellenségeskedés ebben a faluban, én csak szavalni fogok. Akkor én már többet az evangéliumról nem mesélek, vagy nem beszélek, a költőket idézem, akkor már semmi fölösleges az evangéliumról beszélni. Hát kellett beszélnem az evangéliumról. És ami miatt fontos, én nem is sejtettem, és itt a ti felelősségetek is bent van, tehát én nem hagytam, az én felelősségem az volt, hogy akkor is beszéltem az evangéliumról, amikor a kutyát se érdekelte. Azért, mert különben abba fogom hagyni. Mert én nekem el kellett mondani azt, ami engem megérintett. És nem sokat beszéltem, de mindig beszéltem arról. És ez 13 évvel később termette meg a gyümölcsét. Amikor Kaposvárra kerültem, és Kaposváron egy olyan közösségbe kerültem, ahol viszont a közösség igényes, és igényli azt, hogy legyen evangelizáció és igehirdetés. És ezt el is várják. Nem követelik, de elvárják, és pont az ő igényük motivál engem arra, hogy még többet készüljek, hogy még többet osszak meg az örömhírből. Ha nem igénylitek, és ha nem kéritek, ha nem vágyakoztok rá, és ezt nem hozzátok a papok tudomására, akkor nem fognak erőlködni semmit. Tehát akkor, hát minek? Hát akkor... Tehát ez egy lehetőség arra, hogy minket meg tudjatok változtatni, vagy legalábbis, ugyanis, ez nagyon fontos, most jutott eszembe, senkit nem lehet megváltoztatni, de mindenkire lehet hatni. A szabadságunk miatt nem a... Tehát az, hogy én oda megyek hozzád, hogy változz meg, köszönöm szépen. Egyikünk se fog változni, ha a másik ezt akarja. Hatni viszont, mindegyikünk hat a másikra. Akár úgy, hogy fölfele emeli, akár úgy, hogy lefele. És ezért lenne nagyon fontos, ha igényesek vagytok a kereszténységetekben, akkor a papok kénytelenek lesznek egy kicsit összekapni magukat. Bocsánat. Tehát akkor kénytelenek leszünk felnőni a testvérekhez, hogy ja, hát itt nem mondhatok akármit. Ez csak egy lehetőség arra, hogy a rosszat jóval kell legyőzni. Ha én hibát látok az egyházamban, én élesen látom, mert a saját egyházmegyénkben a püspök mellett helynök vagyok, minden probléma, bűn, gonoszság, konfliktus ott van az orrom előtt, és meg kell segíteni, vagy oldani valahogy a problémát, de csak a jóval lehet legyőzni a rosszat. Rosszal semmire nem megyünk. Én ezt a segítséget javaslom, hogyha ilyet láttok. Hosszú távú megoldás, nem terem azonnal. Viszont az biztos, hogy amikor elkezditek, az első ajándék az lesz, hogy ti változtok. És ezen nem utolsó szempont. Hogyha ti szentebbek vagytok, akkor vagy elmenekülünk, mert megijedünk attól, hogy milyen szentek vannak körülöttünk, vagy pedig vágyakozni kezdünk arra, hogy hát akkor nekünk is az evangéliumot kell követni. És ezt lehet úgy, hogy nem kontra. Tehát az igazságot, amit megismertek, azzal kétféleképpen lehet bánni. Vagy uralkodtok és lenyomjátok az igazságotokkal a másikat, a családban pontosan tudjátok, hogy mit jelent ez, hogy védekezik a kamasz gyereked, és hogyan fog szembeszállni veled, ha az igazságot próbálod képviselni, és az igazsággal lehet szolgálni. Az azt jelenti, hogy nem uralkodok az igazságomban, hanem szolgálok, és akkor a másik megnövekszik. Ezt is meg lehet tanulni az evangéliumok Krisztusától, aki maga volt az igazság, és úgy mondta ki, hogy befogadták. Persze csak azok, akik éhezik és szomjazzák. Akik azt hitték, hogy nekik igazuk van, azok semmit nem fogadtak be az igazságból. Mit lehetne tenni konkrétan a bevándorlókkal kapcsolatban? Amíg egy pohár vizet kellene adni, addig nincs is probléma. de a háromszobás lakásunkban nem tudjuk őket befogadni, úgy érzem, egy családanya. Nincsen receptem, és nagyon boldog vagyok, hogy Jézus nem adott receptet semmire. A zsidóknak mindenre volt receptje, a 600 valahány törvényükkel, a Koránban is rengeteg recept van, hogy mit kell csinálni. Jézus kiárasztotta a Szent Lelket és elküldte a tanítványait ezzel az ajándékkal. És a tanítványoknak először meg kellett tanulni hinni a Szentlélekbe és együttműködni a Szentlélekkel. És a Szentlélek mindig segített. Segített abban, hogy el kell menekülniük, amikor Istvánt megölik, és elkezdődik a keresztény üldözés, ha a vértanúság azt jelentette volna, hogy ide lőjetek rómaiak, vagy a zsidó katonák, nem katonák, hanem a templom őrség és a parancsnokok, akkor már nincs kereszténység. De kellett az üldözés ahhoz, hogy elinduljon a kereszténység, kimozduljon a kis zsidó keresztény közösség Jeruzsálemből, mert menekültek. Ők nem voltak hajlandók elindulni, mert nagyon jól érezték magukat Jeruzsálemben. Mikor elkezdték üldözni őket, akkor viszont elkezdtek menekülni, és ez azt jelentette, hogy elterjedt a kereszténység. Nem volt beleírva, Jézus nem mondta el nekik azt, hogy ha Jeruzsálemben kivégzik Istvánt, akkor szedjétek a sátorfátokat és menjetek máshova. Megértették, és elindultak. Vagyis Nemeshegyi Péternek a könyvében olvastam, majd nemrég jelent meg, a címére nem emlékszem. A novícius mesterük azt mondta nekik, hogy neki, hogy Carissime, használja a kegyelem által megvilágosított józan eszét. Használja a kegyelem által megvilágosított józan eszét. Tehát szükség van a kegyelemre, meg a józan eszünkre. Ha a karitást mondom nálunk, ezt tanítani kell a testvéreknek, hogy szívvel és ésszel. Mert vannak testvérek, akik csak ésszel akarnak segíteni, és nincs szívük. Vannak, akik csak szívvel és nincs eszük. Vagyis akkor is segíteni akarnak, hogyha az szétrombolja a kövességet. És nem értik, hogy a pap hogy lehet ilyen kegyetlen, hogy azt mondja, hogy nem. Nálunk 17 éve megy a szentségimádás. Nyitva a templom. Az, hogy működik a szentségimádás, az egyik oka az, hogy én állandóan odaléptem felelős lelkipásztorként, amikor a testvérek nagy igyekezetükbe elkezdték a hajléktalanokat a templomba etetni. Ugyanis nagyon szép dolog, csak amikor egy idős néni a decemberi délutánokon ott ül az oltári szentség előtt, és bejön egy részeg hajléktalan, az nem menekül meg. El fogja venni mindenét. És senki nem védi meg. És meg kellett érteni a testvéreknek, hogy ez esztelenség, nem szeretet. A közösség iránti esztelenség. Vagyis nem lehet, segíteni kell, és segítünk is, csak nem a templomba adjuk oda. Hanem megvan az a gyűjtőpont, ahol tudják a hajléktalanok, hogy ott mi osztjuk nekik az adományt, és oda fognak menni. És mindenki nyugodtan végezheti a szentségimádást. Én minden kéregetőt személyesen, mert a többiek nem merik, engem meg nem ütnek agyon, ezen mindig csodálkozom, de, mert sokkal erősebbek, mint én. De mindig oda megyek, ha megjelenik, és hát nem jönnek, csak nagyon ritkán kéregető, és ki vannak akadva, fölháborodva, hogy milyen keresztény pap maga, hogy nem engedi meg, hogy mi a kéregessünk. Én mondtam, hogy kéregethetnek, de nem itt. Azért, mert a közösséget védeni kell. Tehát a befogadás a kegyelem által megvilágosított józan ésszel. Nem fogadhatod be az egyszobás lakásodba, ahol már ott a kisgyereked is, a menekültet, csak azért, mert a menekültet be kell fogadni. Keresni kell más megoldást. Nem azt jelenti, hogy nem segítek, megkeresem a megoldást, hogy hogy lehet segíteni. És az már segítség, hogyha Már az is segítség, ha tisztelettel beszélek vele, mert az emberi méltóságukban megsebződtek ezek az emberek. Azért, mert üldözik őket, azért, mert meghaltak a szeretteik, azért, mert félvilágon átvándoroltak, és hol köpnek rájuk, hol segítik őket. Kegyetlen dolog. Én csak egyszer csináltam meg azt, hogy kétszer, egyszer a mozgássérültekkel voltam 20 évig, egyszer megcsináltam azt a Fonyódi strandon, hogy egy szál fürdőgatyába beültem az egyik barátom tolókocsijába, fölvettem egy torz pózt, egy súlyosan sérült testi pózt, és azt kértem a barátomtól, toljál végig a strandon, a kerekesszékből akarom látni az embereket, mert onnét másképp néz ki a világ. Megdöbbentő volt annak a látványa, hogy a gyerekek rohantak hozzám, a szülők pedig megjegyzések közepette kapkodták el a nyomoréktól a gyerekeket. Azok másik oldalról nézve nem ugyanaz a világ. Ez csak... Én azt gondolom, hogy már az is segítség, hogyha ha tiszteljük őket. És a tiszteleten túl megpróbálunk segíteni a lehetőségünk közmérten. Ha akarunk segíteni, tehát nem hárítjuk el magunktól, akkor a Szentlélek segíteni fog. Mert a Szentlélek fantasztikus barát. Ad ötleteket, szempontokat, utatba vezeti azokat, akik be tudják fogadni, akik más tudnak segíteni. A kérdés az, hogy kész vagy-e rá. A kérdés az, hogy kész vagy-e arra, hogy megoszd az életedet a szegényekkel. Hogy ez milyen formában, arra nincs recept. És mondhatod Jézusnak azt, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Nem fog fenéken billenteni, mert ismeri a határaidat, és azon belül fog segíteni. A szeretetnek, ez a másik, mindig határai vannak. Tehát az a szeretet, amelyik határtalan, az Istent játszik. És az majdnem mindig fölborul. Mert csak Isten az, akinek nincs. A szeretete végtelen. A miénk mindig véges. És ha nem vagyok elég alázatos, hogy felismerjem a határaimat, akkor belebukok a segítésbe. Erre is a szegények és a sérültek tanítottak meg, amikor én nagy lelkesen elkezdtem látogatni a Marcibányi téri mozgássérülteket, akkor közölte velem az egyik lány egy hónap után, hogy ő nem azért van, hogy én jó pontokat gyűjtsek a Jézuskánál. Vagy a barátja leszek, vagy menjek a francba. Ne jöjjek, mert megalázom a jótékonykodásommal. És én nagyot néztem, és kiakadtam, mert igaza volt. Mindig akkor szoktam kiakadni, ha igazat mondanak. Talált süllyedt. És elkezdtem gondolkodni, és én akkor azt mondtam, hogy tanítsatok meg szeretni. Mert én ezt a szeretetet tudtam, ami egyirányú utca. Az azt jelenti, hogy én jótékonykodok. A jótékonykodás az, hogy tudom, hogy mikor kezdem, mikor fejezem be, mit fogok adni, vagy mit nem fogok adni. Én vezetem a találkozást. Akár egy hajléktalanról van szó, akár egy beteglátogatásról van szó. Mindig én vezetem a találkozást. Thomas Merton azt írja, hogy a felebaráti szeretet akkor kezdődik, amikor az egyirányú utca kétirányú lesz. Vagyis beléphet a szegény, a sérült, a sebzett az életteredbe. És ha kell, átrendezheti azt. De hogyha azt mondod Jézusnak, hogy én most nem vagyok még kész erre, mert félek, az nem szégyen. Ha ezt úgy mondod, hogy szeretnék növekedni, de most még nem tartok ott, soha nem fogja rád erőszakolni a sérültet, a szegényt, a hajléktalant vagy a migráns. Mert szeret, Jézus is szeret. Csak késznek kell lennem arra, hogy a velük való találkozás megmutassa, hogy hol vannak a határaim. És ezek a határok nem kőből vannak, hanem tologathatók. Ha én növekedni akarok a szeretetben, akkor odébb fog kerülni ez a határ, és bekerülhet a határon belőle olyan is, aki előtte szóba se jöhetett. Ha pedig nem akarok nevekedni, mert félek, akkor ez betonhatár lesz. és senki nem léphet át rajta. Nagyon, nagyon sok szeretett szolgálat a családodban megbukik azért, mert nem mondunk nemet. Gyökösi Endre szerint a szeretet egyszerre igen és nem. Ha csak igent mondok, az nemtelen szeretet. Ha a férjed azt mondja, hogy drágám, igen, szeretlek, és igen mondok rád egész életemre, és nem mondott nemet a többi nőre, akkor baj van. Csak igent mondott. Vagyis el fog málani a szeretet. Ha szeret, akkor ki kell mondani a nemet is. A többire. Különben nem szeret. Akármennyire azt mondja, hogy te vagy a minden. Ugyanez érvényes, rengeteg szülő és gyerek kapcsolat megy tönkre azért, mert a szülők Istent játszanak. Nem tudják, ők azok, akik mindig mindent akarnak adni a gyerekeiknek. Abszolút őrültség. Bocsánat a kifejezésért, mert nem a gyerek a minden. És nem adhatok mindent, mert ha kisi gyerekről van szó, az növekedni fog. Ha ő a minden, az a minden állandóan tágulni fog. És megőrül a szülő, mert nem tudja kielégíteni a mindent. És a végén hálátlan kölyök, aki nem tiszteli apját, anyját, mert a szülő nem mondta azt, hogy csak eddig, most tovább nem. Ha előre megmondom a határaimat, akár a szülő a gyereknek, hogy ebben és így tudok most segíteni, nem lesz gyűlölet. De ha azt mondom, hogy én mindig segíteni fogok, ez nem igaz. Mert nem tudsz mindig segíteni. Szeretnél, de nem tudsz. Föl kell vállalni, hogy van határ. És fordítva is, a gyerekek sem élhetik meg határ nélkül a szeretetet. Különben becsapják a szüleiket, vagy másokat. A szeretetünknek határai vannak, és csak a határainkon belül tudunk békében növekedni és szeretni, de ez a határ távítható. Akár az ellenségig is. Jézus nem fog odaállítani, hogy most azonnal szeret az ellenségedet. Ő meg akar nevelni a hitben, hogy eljuss odáig, hogy azt is ki tud mondani, hogy még őt is szeretem. Ez nem megy azonnal. Ha Péteréknek volt idejük növekedni, ha a szizanyának volt ideje növekedni a szeretetben, akkor mit rohanunk? Vagy miért akarjuk megmutatni, hogy ó, sokkal jobb utat tudunk mi? Hát Pál apostolnak 25 év kellett ahhoz, hogy eljusson az alázatban odáig, addig a pontig, az elején arról beszél, hogy nekem az apostolok között az elsőnek külön is megjelent a Krisztus. Nem a legalázatosabb kijelentés, de igaz. Aztán 5 év múlva már, mivel élő kapcsolatban volt Krisztussal, akkor már kimeri mondani azt, hogy nekem az apostolok között, mint egy idétlennek is megjelent a Krisztus. Ezt is leírja. Ez már valami. Kezd haladni a növekedésben, az alázatban. És akkor utána még 5 év, és akkor már azt írja, hogy nekem a bűnösök között az elsőnek megjelent a Krisztus. A halál előtt már lemeri írni, hogy neki a bűnösök között a legutolsónak megjelent a Krisztus. Krisztusnak volt ideje. Nem kapkodott, hogy Pál, találkoztunk, legyél tökéletes azonnal. Ha! Tiszteli a határainkat, és az érdekelte, hogy Pál hűségesen. És olyan helyzetek voltak, amiben belebukott, vagy amik sok szenvedést okoztak, de jót tett a hitének és a Krisztus iránti szeretetének. Tehát a készséget kell megőrizni, látva a kihívást körülöttünk. Egyrészt megmutatja a migráns helyzet, hogy hol tartunk a hitünkbe. Ez most a hitünket teszteli, vagy teszi próbára. Meg a szeretetünket. A hitből fakadó szeretetünket. Teljesen mindegy, hogy hol tartasz. Ha a félelmeid borítanak el, adj hálát az Istennek, mert tudod, hogy mit kell meggyógyítani. Ha letagadod a félelmeidet, hogy én nem is félek, és hazudsz, bele fogsz bukni. Vállald föl, hogy félsz. Vállald föl, hogy szorongsz. Vállald föl azt, hogy csak ne esd kétségbe, lépj oda a Krisztus elé, és mutasd meg neki a sebeidet. Itt tartok. Szeretnék növekedni a szeretetben, és veled tovább menni. És teremt olyan helyzeteket, és nem fog megrokkantani, amikben növekedhetsz. És aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy nincs félelem, hanem bizalom van. És olyan dolgokat is megmersz tenni, amiről nem is álmodtad, hogy te arra bármikor képes leszel. Csak adj időt magadnak, meg a Jóistennek. És nem kell megoldani ezt a helyzetet. A világ helyzete nem oldható meg, se Magyarországi, se Európai, mert jelen van a gonoszság és a bűn. Ez megoldhatatlan történet. A bűn misztérium legalább akkora misztérium, mint a szeretet, nem oldható meg. Jézus nem oldotta meg a Palesztinában élő zsidóknak a problémáját, sem a gyarmati sorsnak a problémáit. Nem probléma megoldójának, nem probléma megoldónak jött, és nem csinált rendet. Elhozta az Isten országát ebbe a káoszba. És voltak, akik elfogadták. Voltak, akik hittek benne. Voltak, akik elindultak. És voltak, akik elkezdték megélni. És ennek következtében a káoszból, ugyanúgy, mint a teremtésben, amikor Isten lelke megjelent a vizek fölött, akkor elkezdett kialakulni, külön váltak a dolgok, és elkezdett az élet megjelenni. Ugyanezt gondolom a mostani helyzetre is. Az egyház problémáit soroltja meg. Keresi azokat, akik hisznek benne, és akik rámerik tenni az életüket, a hitüket. Ha visszajön az emberfia, vajon talál-e hitet a Földön, kérdezi Jézus. A hitre való készségünk érdekli, nem elsősorban a morális állapotunk. A tanítványoknak az erkölcsi, morális helyzetét soha nem piszkálta Jézus, de mindig odaszólt nekik, ha kicsinyültek voltak. Mindig. Nem az érdekelte, hogy milyen tökéletesek, ő tudta, hogy milyenek a tanítványai. Viszont azért választotta ki őket, mert tudta azt is, hogy képesek hinni. Képesek ráhagyatkozni őre, meg a mennyei atyára, és ezért meghívta őket. Pedig olyanok voltak, amilyenek. Hát nem egy kiváló csapat volt, az biztos. És ez ma is így van. A hitben való növekedés segít abban, hogy eligazodjunk, és abban is, hogy felismerjük, hogy itt és most én a határaimon belül mit tehetek. És ha teszem, akkor mindig többet fogok megérteni az Isten országából, és aztán fokozatosan átalakul a szeretetem, az életem. A ránk váró keresztény üldözés miatt, ha menteni, biztonságban helyezni szeretném gyermekeinket, hitünket, ne talán elvándorolni más biztonságot adó földrészre, tekinthető ez gyengeségnek, vagy inkább felelős döntésnek. Hogy tegyünk rendet a fejünkben és a lelkünkben? Azt hiszem, már válaszoltam rá az előbb, tehát igen, felelősek vagyunk a gyerekekért, a családunkért, akik jönnek a gyerekeikkel, mondjuk Szíriából, azok felelős döntést hoztak. Mert látták, hogy a férfiakat már megölték, és ők következnek. És ezért jobban nincs telenség, mint az, hogy a gyerekeiket elviszik rabszolgának, őket pedig megerőszakolják és megölik. Úgy döntöttek, hogy amíg tudnak, élnek. És ezért elindultak. Nem őrültség az, hogy védem az életet. A vértanúság nem azt jelenti, hogy odadobom az életet. A vértanúság azt jelenti, hogy abban a pillanatban már nem tudok más felelős döntést hozni, mint hogy feláldozom az életemet Krisztusért és a gyilkosaimért. De addig még hosszú az út. Nem azzal kezdődik. Miért kell szenvedni, küzdeni, harcolni minden nap? Talán vagy Szalídi Szent Ferencnél olvastam, vagy Xaveri Szent Ferenc, nem tudom. Az a nap, írja ez a szent, amelyiken nem küzdöttem, az a lelkiéletem szempontjából elvesztegetett nap volt. Ő lehet, hogy tisztán, olyan, mint a sport, vagy a zene. Ha valaki zongorista, ha nem gyakorol naponta, akkor pontosan tudja, hogy mekkora fog visszaesni. Ha sportolok és küzdök, és el akarom nyerni a győzelmet, a mennyek országát, akkor naponta fogok edzeni. Lehet, hogy nem minden nap ugyanolyan erőfeszítéssel, de enélkül elgyengülök, enélkül visszafele megyek. Katolikus egyház passzivitása az újkori iszlám Európa hódításokban. Kire számíthatunk? Jézus kire számíthatott? Egyedül a mennyei atyára. Őre számíthatunk, meg az egyházunkra is természetesen. Sajnos rossz a sajtónk, és mi meg ügyetlenek vagyunk a sajtóval szemben, vagy mellett. Tehát rengeteget tesz a katolikus egyház, és agyon van hallgatva. Nemrég kaptunk erről a papi listán levelet a Mohos Gábortól, a konferencia titkárától. Miután megkérdezték az egyik legnagyobb példányszabban megjelenő sajtóorgánum újságírója, hogy mit csinál a katolikus egyház a menekültekért, ő mindent rendelkezésükre bocsátott, és nem jelentettek meg semmit. Amikor tiltakozott, hogy kérte, hogy hát miért nem írnak erről, csak a baptistákról írnak, meg a többiről, nem válaszoltak, és továbbra sem jelentették meg. Ennek megvannak a okai valószínű mind a két részről, de az, hogy nem jelenik meg a sajtóban, az nem azt jelenti, hogy nem tesszük. És azt gondolom, hogy hát lehet, nem tudom, most már az internet, az interneten keresztül talán rátalálhattok olyan információforrásokra is, ahol arról beszélnek, hogy mégis segít az egyház. Őseink a török időben helyesen cselekedtek-e, amikor fegyvert fogtak az iszlám ellen? Mikor kell a más vallású népeket nagy mennyiségben beengedni, vagy ezt megakadályozni? Az, hogy mit csinálnak a politikusok, az nem az egyház dolga. Egyrészt nem is engedik meg, hogy beleszóljunk, se a pénzügyeikbe, se a gazdasági, se a politikai ügyeikbe. Nagyon érzékeny a világ, hogyha a pápa nyilatkozik, és a legutóbbi bolíviai beszéde után megüzenték neki Amerikából, hogy a cipész maradjon a kaptafánál, és ne szóljon bele a világ dolgaiba. A tudomány se engedi, hogy az egyház beleszóljon az ő kutatásaiba, különösen ha az emberről van szó, mert nem ismer el maga fölött semmilyen tekintélyt. Se a politikai élet, se a gazdasági élet, se a tudomány képviselői nem hajlandók elfogadni, hogy van fölöttük más, és ez nem az egyház, hanem a Jóisten, akinek az üzenetét az egyház megpróbálja képviselni mindegyik területen. Az, hogy az őseink a török után, vagy a török időkben helyesen cselekedtek-e, azt nekem nincsen jogom megítélni. Minden szentet és minden történelmi esetet vagy helyzetet a saját korának a mérlegén lehet csak megítélni. Nagyon sok szent van, akik részt vettek, vagy szervezték, vagy részt vettek a keresztes, a török által meghódított Szentföld felszabadításáért végzett keresztes háborúkban, azokat szenté avatta az egyház. A mai kor szentjeinek mása, vagy a mai kor kihívása és az idők jeleinek az evangéliumhoz való hűségében való értelmezése mást kér tőlünk. Ma azokat avatja a szenté az egyház, akik vértanúk lesznek. Azokat nagyon gyorsan, vagy akik áldozatai lesznek a tőkés harácsoló és mindent a haszon, a kapzsiság oldaláról kihasználó gazdasági rendszer ellen föllépő keresztényeket, azokat boldoggá és szenté avatja. Mert most ez az idők jele, hogy akkor mit tettek a... akkor összefonódott a társadalom, a politikai hatalom és az egyházi hatalom. A francia forradalom óta és a felvilágosodás óta azért küzd Európa, hogy ez a kettő ne legyen összekapcsolva, hanem legyen szétválasztva. Tehát elképzelhetetlen ma, a mai történelmi helyzetben, hogy az egyház bármiféle politikai akciót kezdeményezzen Európába vagy máshol. De más a kihívás. Akkor, amikor ez összefonodott, és a királyaink és a püspökeink, az egyház és az állam hatalma Konstantinóta szorosan összekapcsolódott, ott ezt nem lehetett másképpen, el se tudták képzelni, hogy ebből kimaradjon az egyház. Csak az egyházzal, a püspökökkel együtt lehetett Mohácsnál harcolni, vagy bárhol. Ma viszont ez elképzelhetetlen, hogy bárki közülünk az egyházi vezetők részéről ott álljon, és ha fegyvert fognánk, akkor ez a sajtó, amelyik minden tekintét megpróbál sárba döngölni, akkor azt fordítaná azonnal ellenünk, és újjal mutogatna ránk a félvilág. Most az idők jeleit másképpen kell felismernünk. A lényeg ugyanaz, hogy az evangéliumhoz való hűségben válaszoljunk. A politikai vezetők, még akkor is, hogyha véleményem szerint már elkéstek, de rá fognak jönni arra, hogy nem jó, amit csinálnak. Ez a tolerancia bálvány előtt hajlókolás, ami Európának az ideológiája, akkor is, hogyha ebben öngyilkosságba szalad, mert az elvet fölébe helyezi a valóságnak. És ezért megfizetjük az árát. Nem csak a politikusok, hanem mi is. Még van pár percem, annyi ideje veletek vagyok, aki engem lát, az az Atyát látja, az János Evangéliumból való idézet. A vallásosság és a hit nem ugyanaz. Ezt hallottuk és tapasztalhatjuk. A hitet bemutatni, annak erkölcsi erényeink keresztül, vagy politikai, társadalmi, kulturális összefüggéseivel kapcsolatban nem elégséges szentírás magyarázat és átsiklik a lényegen. Jézus és az Atya kapcsolatán, ez a lényeg, hogy Jézus és az Atya kapcsolatán miért nem beszél az egyház többet Jézus szent háromságos hitéről, és így a liturgiáról, amiben élünk, amiből élünk. A kritika, a dualista értelmezéstana a világgal szemben mára már beleolvadt ebbe a világba, nincs hatása intellektuális szokássá vált. Eredményére a hit összezsugorodott és szétesett. Egyetértek abban, hogy sokkal többet kellene a Szent Háromságban való létünkkel foglalkozni. Én ezért indulok ki a keresztség szentségéből, mert a keresztség szentségében megtörtént, amiről a kérdező beszél. Az életem Jézus Krisztus által el lett rejtve az Istenben. Én attól kezdve benne élek, mozgok és létezek. És ha megkereszteltettétek a gyerekeiteket, akkor ők is, és ti is. meg kellene tanulnunk ezt a Szent Háromságos életet, ezzel a Szent Háromsággal élő közösségben lenni. Ehhez kell az, amiről beszéltem, az ima, a szemlélődés, a szentségimádás, hogy adjak időt, lehetőséget a találkozásra, és engedjen meg, hogy ami már megtörtént a keresztségben, az itt és most hétköznapi valóságommá váljon. A teljesség igénye nélkül mondtam valamit a kérdésekre, nem válaszoltam, csak mondtam valamit, de a válasz ott van a szívetekben, ott van a szívetekben, mert ott van a Szentlélek. Jó kérdezősködést. Ha csendben lesztek, kaptok választ. És ha bizonytalanok vagytok, kérdezzetek meg egy lelki atyát, aki szintén hasonló dolgokat csinál. Tehát jobban van a Szent Háromsággal és a Szentlélekkel. Lehet, hogy találtok ilyet. Igen?
Meg szeretném kérdezni, már nagyon régóta foglalkoztak, de vannak bizonyos olyan kérdések, vagy dolgok így az egyházban, a keresztény emberek életében, amivel nem egységes választ kapnak mondjuk egy lelki vezetőtől,
igen.
Ha valaki megy ezzel a problémával, akár az abortus, mert ugyan ki van mondva, hogy nem megyek, de mégis azért vannak olyan atyák, bocsánat, akik bizonyos esetekben mondjuk azt mondják, hogy hát ekkor és akkor megengedett. Vagy más ilyen problémák is vannak. Nem tudom, tehát úgy értem, például van ez a kis könyv, amit a bioetika fiataloknak, jól tennék,
igen, bioetika.
Bioetikai útmutató fiataloknak, amiben nagyon jól irányt mutatnak, hogy mi a helyes, de ugyanakkor, hogyha egy problémát felvet valaki egy lelki atyát, nem biztos, hogy mindegyiktől ugyanazt a választ kapja. Tehát az egyházon belül is vannak ilyen kis külön vélemények. És lehet azt mondani, hogy valaki, mondjuk ennél fogva, nyugodt lelki ismerettel, úgymond azt mondja, hogy na hát most ebben az esetben lekötethetem magam, vagy abból végeztetek, vagy éppen végel.
Igen, igen. Mivel hátul nem biztos, hogy lehetett hallani a kérdést. Hallottátok? Oké. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen iránymutatás. Ugyanakkor azt meg nem tartom abszolút fontosnak, hogy mindenre mindig pontos választ adjunk. Ugyanis csak részben igazít el bennünket. Megbusszuk a felelősséget. Tehát akkor, hogyha mindent pontosan beszabályozunk, és mindent pontosan egyértelművé teszünk az egyházban, akkor a döntés és a részben a döntésnek a hogy is mondjam, lehet, hogy látszólag megkönnyítem a döntést, ugyanakkor a felelősséget simán átruházza az illető arra, aki feketén-fehéren megmondta az igazságot. Tehát nem akarunk belemenni a kapcsolatba, és mindenre mindig pontos választ szeretnénk. És nincsenek pontos válaszok. A szexualitás terén, amit kérdeztél, ahány paphoz mész, annyi választ fogsz kapni. És ez nem azt jelenti, hogy hát akkor végem, akkor most mi lesz. Egyrészt az egyháznak egyértelmű tanítása van erről. Jó lenne, hogyha ez sem titkos irat, megkeresnétek az erre vonatkozó irodalmat, vagy segítenétek a közösségeitekben egymást, mint ahogy megjelent a bioetika útmutató, ezekben a kérdésekben. De mindig megmarad az embernek a szabad akarata, és az, hogy ő fogja eldönteni, mivel nem vagyunk hajlandók alárendelni magunkat Isten tekintélyének, abszolút teljhatalmának a hétköznapjainkban, ezért vagy lázadunk, vagy pedig mindenre pontos választ kérünk. Ebbe egyet, ezt jónak tartom, csak egyetlen pontot nem írok alá. Ebben az esetben, aki nem lázad, hanem alárendeli magát pontosan ennek, amit olvasott, ezzel megint megusszuk a kapcsolatot. Hát, hogy belemenjek olyan szintig az Istennel való kapcsolatban, hogy megerősítsen a jóban, az igazságban. Hát recepteket kérünk, nem pedig irányt. Nem tudom, hogy fogalmazom. És ha recepteket fölírom, akkor minden rendben van. A korunk rendkívül bizonytalan. A fiataljaink nagyon bizonytalanok. Mert nincsenek támpontok, nincsenek irányvonalak. És ezért vagy szélsőséges lázadásba mennek, vagy pedig szektákba mennek, ahol pontosan megmondanak nekik mindent. És ha azt megtartod, akkor te biztos, hogy üdvözülsz. Az egyházon belül van egy tradicionalista vonal, amelyik nem akarja elfogadni a II. Vatikáni zsinatnak a tanítását, sem a liturgikus reformját. És tódulnak a fiatalok, sokkal többen vannak azok a fiatalok, akik ezt az irányzatot választják, és oda mennek szemináriumba vagy bárhova, mert ott minden rubrika elő van írva. Nem kell gondolkodni, nem kell semmi más, mint megtartani a szabályokat. Mert félnek döntést hozni, félnek felelősséggel fölvállalni a döntéseik következményeit. És az iszlám is ezért vonzó az európai fiataloknak, mert pontosan elmondja azokat a szabályokat, amiket ha megtartasz, különösen a férfiak, akkor a 7. paradicsom a tiéd. És ezzel le van egyszerűsítve a világ, és minden rendben van. Ezzel csak Krisztus tekintélyét ússzuk meg az életünk fölött. Nem megyünk bele abba a szabadságba, hogy olyan szintig akarok Krisztussal kapcsolatba kerülni, hogy az ők Szent Lelkének a vezetésével szabadon, önként mondjak igent ezekre az erkölcsi előírásokra. Nem mindegy, hogy veszem magamra. Ha úgy veszem magamra, hogy ez kötelező, akkor mindig keresni fogom a kiskaput, akkor, amikor szorít a cipő. Vagyis mindegyik magát katolikusnak tartó szülő elfogadja azt, hogy az abortusz az magzatgyilkosság, de ha az ő 16 éves lánya jelenti be azt, hogy teherbe estem, mit csináljunk, akkor, és ott van előtte a jövő. Esetleg a fiú nem akarja vállalni a kapcsolatot, akkor kevés olyan keresztény szülőt találtam, aki azt mondta, hogy nem engedhetem meg. A legtöbb azt kereste, hogy ugye van kivétel. Ugye megérthető, hogy most ebben a helyzetben mégsem kell. Mert hát mi lesz a lányom jövőjével? Hogyan fogja beférni az iskolát? Stb. Stb. Kimaradt a keresztény nevelésünkből a kapcsolat, annak a megtanítása, hogy kell kapcsolatba kerülni az élő Istennel. A szabályokat megtanuljuk, és a szabályok értelmezését is megtanuljuk. És mindenre van magyarázatunk. Ezért van az, hogy oda mentek papokhoz, biztos, hogy mindegyiknek attól függ, hogy mit akar, mit néz, vagy mit hol tart, abban az irányból fogja mondani az, hogy ez bűn, nem bűn. És kevés az, aki arra fog segíteni, hogy nem ez az elsődleges kérdés, hogy ez bűn vagy nem bűn, a kérdés az, hogy milyen kapcsolatban vagy az élő Istennel. És induljunk el ebbe az irányba. És utána kezdjük, vagy ezzel együtt beszéljünk arról, hogy miért igen, miért nem. A kamaszok, akikkel beszélgettem, azoknak azt, ha azt mondom, hogy nem teheted meg, mert bűn, nem érti. Miért bűn az, ami szeret? Miért? Nem érti. Nem, de ha nem azzal kezdem, hogy ez bűn, vagy nem bűn, nem azzal kezdem, hogy meddig mehetsz el, már a, mondjuk a szexualitás területén, hanem egy szinten mélyebbre megyek, és azt mondom, hogy érdekel a kapcsolatod önmagaddal, érdekel a kapcsolatod Istennel, mert ha ez a kapcsolat elkezd élni, akkor másképpen teszi fel a kérdést. A szexualitás terén is. És akkor megérti, hogy az élő Isten az életet védi. Nem megtiltja neki, hanem szereti. És ő miatta mondja azt, hogy ezek a parancsok gyógyszerek, ezek a parancsok az életedet és a gyerekeid életét fogják védeni. És ezért tedd vagy ne tedd. És akkor sokkal könnyebb. Addig olyan parancs, amit kívülről ránk erőltettek, és a külső tekintét nem fogadjuk el. Az egyházban sem, az egyháziak sem. Tehát magától értetődő volt valamikor az, hogy amit Róma mondott, az úgy van. A Szentírás, amit mondott, az úgy van. Ebben is volt rossz, mert nem lehetett kérdéseket föltenni. Ma viszont pont a fordítottja van, a felvilágosodás nagyon eszmény, nagyon mélyen ott vannak az egyházban is, ami annyit jelent, hogy rajtunk kívül lévő tekintélyt nem fogadunk el, se egyházit, se államit. Vagyis, ha ránk erőltetik, akkor mi majd eldöntjük, hogy igen vagy nem. És akik ma templomba járnak, vagy akiknek a gyerekei hittalajának, azok ezzel az alapállással hallgatják a hittanórát, az erkölcstant. És eszükbe se jut, hogy ez számukra kötelező vagy nem, majd ők eldöntik akkor és úgy, amikor gondolják. És ez abból van, szerintem, hogy tan lett az életből. Tehát a tanra tettük a hangsúlyt, vagyis anélkül, hogy evangelizáltunk volna, kapcsolatba hoztuk volna Jézussal az embereket, megtanítottuk őket arra, hogy mi az egyház, ki az Isten, hogyan lehet erkölcsös életet élni, csak nem értik, hogy miért. Mert egyrészt Isten sok van, el is dönthetem, hogy melyikben minden vallás egyforma. Az ő szemükben minden vallás egyforma. Ez a templomba járóknál is így van. Hát vannak a hinduk, vannak a krisnások, vannak a buddhisták, vannak a keresztények. Vallás, vallás. Minden vallás ugyanazt az Isten tanítja. Tömegesen mennek a keresztény katolikusok is olyan foglalkozásokra vagy programokra, ahol a kereszténységgel homlok egyenes ellenkező dolgot, például a reinkarnációt tanítják, és nem zavarja, hogy ez a feltámadással nem egyeztethető össze, az föl sem merül. Tanítunk, oktatunk, óvodától az egyetemig maximálisan kidolgoztuk, de Jézus, amikor elküldi a tanítványait, akkor azt mondja nekik, hogy először is tegyetek tanítványommá minden népet, aztán kereszteljétek meg őket, és tanítsátok meg őket mindennek a megtartására, amit mondtam nektek. Mi megkereszteljük őket, megtanítjuk őket, csak senki nem akar Krisztus tanítványa lenni. Az pedig, amiről beszélünk, Krisztus tanítványsága nélkül nem állja ki az idő próbáját. Tehát ha nem akarok tanítvány lenni, akkor nem értem, hogy miért tegyem, vagy ne tegyem. Mert közben más erkölcsök is vannak. Ha minden vallás egyforma, akkor minden erkölcs egyforma. És csak egymás mellé kell tennem őket. És én döntöm el a magánvallásosságomban, hogy egy kis jóga, egy kis reiki, egy kis new age, és egy kis kereszténység, ezt összekeverem, és én vallásos keresztény vagyok. És mindig ahhoz nyúlok, ami nekem segít éppen abban a helyzetben. Egy ilyen világban élünk, ahol nem mi akarunk felnőni Istenhez és Isten szolgálni, csak azt tudjuk elképzelni, hogy az Isten vagy az Istenek minket szolgáljanak. Minden Istennek át kell menni, a katolikusok Istenének is, a piacon, a vallási piacon, egy próbán, egy teszten, mint a szúnyogírtónak. Kipróbálom, ha fölfordul a szúnyog, akkor jó, ha nem, akkor másikat kell vennem. Ha hívtam az Istent, imádkoztam hozzá is, meggyógyultam, ez jó Isten, maradhat. Ha nem, akkor más Isten után kell néznem. Eszükbe se jut, hogy nekik kellene ebbe a kapcsolatba belemenni. Egy ilyen világban élünk. És egy ilyen világban bármit mondhatok, nem bármit, de nem sok megtartó ereje van az erkölcsi tanításunknak. A leglelkesebb hittanosaim, akikkel végigcsináltam a biztos utat, és fantasztikus volt, és ígéretet tesztek a tisztaságra. Amikor éles helyzetbe kerültek, a legtöbb elbukott. Pedig nagyon lelkesek voltak. Igaz, hogy abban a kalandban nem mentek bele, amire én mellette hívtam őket, hogy a személyes kapcsolatot föl kell építeni Krisztussal. A program érdekelte őket, ez már kevésbé, mert ez egy fárasztó, időigényes, hosszú út, ami a mennyországba vezet. Hát ez kimaradt, és ennek ellenére beszélnünk kell róla. Ennek ellenére tanítanunk kell a hitet, az erkölcsöt, mindent. Csak ne lepődjünk meg, hogyha erőtlen az egész. Hogy akkor nem működik, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Miért? Mert nincs élő kapcsolata az Istennel. Nincs személyes kapcsolata. És ezt meg nem tanítjuk. Mert ez csak úgy adható át, ha én is tanítvány akarok lenni. Mert másképp nem lehet tanítványá tenni senkit, csak ha én tanítványa vagyok Krisztusnak. Senkit nem tudok lángra lobbantani, ha én nem izzok és égek. Gyújtogathatom, de el fog aludni, ki fog aludni. Amikor belemegyek ebbe a kalandba, akkor változik a történet. És akkor egy új helyzet. Ezt megspóroltuk. Az evangelizációt és a tanítványát tevést kihagytuk. Nem evangelizáltunk, csak oktattunk, és szentségeket szolgáltattunk ki. Vagyis nem eredménytelen, hanem gyenge lett. Ami annyit jelent, hogy nem bírja ki a próbákat. Tisztelet a kivételnek, mert nagyon sokakat pontosan ezt tartott meg. Tehát nem azt mondom, hogy nem kell csinálni, azt mondom, hogy van valami, amit kihagytunk, és amit felébe kell helyezni mindannak, amit eddig csináltunk, és csinálni fogunk. Amikor ezt a Exupéry mondja, hogy ha azt akarod, hogy tengerre szálljanak az emberek, akkor ne tutajt, csónakot, hajót adj nekik. Ébreszt fel bennük a hajózás utáni vágyat. És megcsinálják a saját hajójukat, és elindulnak. Ha én nem tudom felébreszteni az emberekbe a mennyország utáni vágyat, mert én se vágyok oda, mert ebben a világban akarok élni lehetőleg jó sokáig, ha pedig nagyon beteg vagyok, minél előbb befejezni, ezt majd én eldöntöm, akkor hogyan tudom felébreszteni másokban a túlsó part, a mennyország utáni vágyat? Beszélünk, megtanítjuk az óceánról őket, a hitünk igazságairól, megtanítjuk az egyháztanról, az erkölcsről, ezek fontosak, mert enélkül hajózni veszélyes. Zátonyra fut, fölborul, stb. De nem fognak elmenni a túlsó partig, hogyha nincs bennük a vágy. És ezt a vágyat meg nem ébresztettük fel. Ha ez a vágy ott van, hogy én a mennyországba akarok kerülni, akkor nagyon könnyű megérteni azt, hogy miért ne paráználkodj. Mert ez zátony, azon az úton. De ha nem akarok oda kerülni, akkor akkor ugyan miért? Mert hát a hajó működik, és megyek tovább nyugodtan ide is, oda is. Ez kimaradt a küldetésünk teljesítésébe, pedig Jézus egyértelműen ezt kéri a tanítványoktól. Mi sem akarunk evangéliumi életet élni, vagy evangelizáltatni a Szentlélek által. Hitet akarunk tanítani, ami nagyon fontos, csak kimaradt valami, és azt kellene először, hogy aztán utána működjön a történet. Ennek ellenére, csak ez most eszembe jutott, ne féljetek. A Szentlélek akkor is működik, hogyha a mi véleményünk szerint semmiféle, hogy mondjam, semmiféle jele nincs az illetőben, mondjuk a gyerekeitekben. Bármit eltékozolhatnak, a Szentléleket nem tudják. A Szentlélek ott van a szívükben, és ez ott is marad. Ez azt jelenti, hogy van remény. Akármilyen nehéz, van remény. De ha nem hiszel a benne lévő Szentlélekben, nem fogod meglátni. És ha nem látod meg, akkor csak a rosszat fogod látni. És kétségbe fogsz esni. És a kétségbeesésedben olyan dolgokat fogsz csinálni, ami tönkre teszi a kapcsolatot. Két szélsőséges példát hadd mondjak erre, aztán befejezem, mert nem érünk oda a misére. Arra, hogy a Szentlélek ott van mindegyikünkben. Azokban is, akikről azt mondanák, hogy a lehetetlen. A kollégium igazgató voltam, ott 10 évig voltam kollégium igazgató, és ez alatt az idő alatt volt egy lány a kollégiumban, aki érettségi előtt állt, katolikus gimnázium diákja, és belezúgott egy nős férfiba. A férfi nem akart elválni, de szerette a lányt, és mindenképpen meg akart őt is tartani. És én erről tudtam, és a lány azt mondta, hogy magának ki kellene rúgni. Ő azt akart, hogy rúgjam ki, mert ő szeretkezni akart állandóan ezzel a férfival, ő nem akart, nem is tanult, és teljesen elveszítette az önkontrollt, a férfi meg kihasználta. És azt mondta, hogy nem rúglak ki, mert te nem ez vagy. Ez egy szeret, amit eljátszasz, de nem ez vagy. Mindig hőbörgött. És akkor egyszer kiírta, hogy elment az édesanyjához, elváltak a szülei, hol az apjánál volt, hol az anyjánál, és nem ment oda. Fölhívott az édesanyja bennünket, hogy hol a lányom. Hát, magánál. Ott van, azt írta be, hogy oda ment. Azt mondta, hogy nincs itthon. Annyira fölhívta az apját, nem volt ott se, elkezdte a rendőrséggel kerestetni, megtalálta a barátjának az ágyába, a rendőrök hazavitték, és amikor találkoztam a lányjal, ez 18 éves lány, megkérdeztem tőle, hogy mit csinált édesanyjára, amikor találkoztatok? Következőt válaszolta, elkezdett zokogni, össze-vissza csókolt, a nyakamba borult, és csak azt hajtogatta, hogy de jó, hogy megvagy. És én megkérdeztem tőle, hogy és te mit éreztél, amikor anyád ezt csinálta? Azt mondta, hogy megvetettem, mert annyi ereje nem volt, hogy megszígjon. Képtelen volt kimondani azt, hogy amit csinálok, az rossz. És nagyon megdöbbentett a válasza, erre nem számítottam, hogy ez lesz a válasza. És utána azzal folytatta, hogy most akkor végleg ki kell rúgnia. És én akkor is azt mondtam neki, hogy nem rúglak ki. Kérdezte, hogy miért? Mondtam, hogy azért, mert neked nem, te nem vagy kurban, nem ez vagy, nem az az igaz éned. Te csak megjátszod ezt. Te Isten szeretett leánya vagy, akiben ott van a Szentlélek. És hogy azt javaslom, hogy menj haza, állj a tükörrel és köbd le magad. És mondd azt, hogy ez csak egy szeret, az igazi énemet keresem. És mondtam neki, hogy ha az érdekel, segítek. Ha nem, akkor nem tudok segíteni. Lány elment, és amikor visszajött, bejött a szobámba, és azt mondta, hogy atya, megtettem, amit mondott. Leköttem magamat, mert tényleg nem az vagyok. Ha maga hisz abban, mert azt mondta, hogy hisz abban, hogy én bennem ott van a Szentlélek és a szeretet, az igazi, akkor már nem tudok leérettségizni, mert már nem tanult semmit egész életben, csak ment a pasi után. Nem tudok leérettségizni, de segítsen abban, hogy az a Szentlélek és az a szeretet, amiről maga hisz, vagy amiben maga hisz bennem, hogy ez kibontakozzon. Tud-e olyan közösséget, ahol én gyakorolhatom ezt? Mondtam, hogy tudok. Elment, aztán egy évig volt a közösségben, közben fölkészült az érettségére, érettségizett újra, akkor sikerült neki, most nem tudom, hol van. A Szentlélek jelenléte nem erkölcsi kategória. Nem attól lesz jelen bennünk, hogy mi erényesek vagyunk, vagy nem. Az a nő, akinek 5 férje volt, és akivel együtt élt, amikor Jézussal találkozott Szamária a Jákob kútjánál, az a nő prostituált volt. És Jézus mégis azt mondja neki, ha ismernéd Isten ajándékát, az örök élete szökerő vizet, amelyik ott van benned, akkor te kérnéd. És a nő azzal, mert rátalál erre az ajándékra, annyira megváltozik, hogy oda hívja a férfiakat Jézushoz. Akik aztán azt mondják, hogy eddig a te szavadra hittük, de most már megtapasztaltuk, hogy tényleg ő a megváltó, a Mesiás. És a tékozló fiú is csak azért tud haza menni, mert nem tudta eltékozolni az igazi ajándékot, a benne lévő Szentlelket, aki segítette, hogy szembesüljön, magába szálljon és elinduljon. Nélküle nem tudunk változni. Amikor börtönlelkész voltam, az csak 5 évig, ez mind a plébánosság mellett, mindent csináltam a plébánosság mellett, most helynök vagyok a püspök mellett, de plébános is. Amikor börtönlelkész voltam, akkor behoztak egy srácot a beszélőre, illetve bejött egy srác, akit a munkatársaim küldtek be azzal, hogy ha én imádkozom érte, akkor majd megnyugszik. Ez a srác rocker volt. És őt is megkérdeztem, mint mindenkit, hogy mesélje el a történetét, és elkezdte mondani, hogy hát szülei nagyon gazdagok, ővele nem törődtek, egy bandába került a rockerek közé, ahol ilyen kemény metal zenére edzettek, és olyan magasan a zene annyira fölvitte az adrenalint, vagy nem tudom mi, fölfokozta bennük, hogy csak agresszívek voltak. És ha valaki szembeszállt velük, akkor ütöttek, és addig ütöttek, amíg valaki meg nem zakkant, és nem esett össze. És kiderült, hogy akivel én most beszélgetek, az a barátom gyilkosa. A Balaton keresztüli plébános, aki 80-valahány éves volt, ő taposta szét halálra. És nekem jó barátom volt ez az idős atya. Nem volt könnyű, mert miközben hallgattam a történetét, bennem ment a műsor, az érzések, a fájdalom és minden. És elmesélte, hogy mi volt, hogy volt, stb. Megkérdezte, vagy mondta, hogy azért jött be, mert azt mondták a munkatársaim, hogy ha én imádkozom, megnyugszik. Mert amióta bezárták, a közös zárkába bárki beszólt, bárki bármit mondott, azonnal megvadult. És addig ütött, amíg le nem fogták, meg nem kötözték, nem állt le. És akkor bevitték magánzárkába, ott is csak ütött a falat, meg stb. És nem tudott megnyugodni. És mondta, hogy ezért jött, hogy imádkozzak érte. Megkérdeztem tőle, hogy megvan-e keresztelve, azt mondta, hogy ő ilyenről nem hallott, nem tudja. És akkor azt mondtam neki, hogy akkor én most imádkozom a benned lévő Szentlélekhez, aki ott van benned, és aztán majd meglátjuk. Magamban imádkoztam, rátettem a vállára a kezemet, és nyelveken imádkoztam, mert nem tudtam, mit kell imádkozni. Egyrészt, mert a szívembe ment a fájdalom, meg a szenvedés, másrészt pedig tudtam, hogy segíteni kell. És hát amíg imádkoztam, ez a srác vicsorított, vonaglott, vonyított, az arca mindenféle torz tüneteket vett fel, és aztán befejeztem, kivitték vissza a cellájába, két hónapig nem találkoztunk, és akkor két hónap után újra a beszélőt kért, azzal, hogy van két kérése, vagy három. Egyik az, hogy meg tudom-e mondani ki a börtönlelkész abba a fegyházba, ahova ő kerül. A másik, tudok-e neki Bibliát adni, mert szeretné megismerni azt a szent lelket, aki benne él és akiről én beszéltem. A harmadik, hogy elmondhatja, hogy mit élt át. És akkor mondtam, hogy mind a háromra igen a válaszom. És a következőt mesélte, hogy kérdezte, hogy emlékszem, hogy mit csináltam, amikor imádkozott. Hát mondom, elég mélyen bennem maradt az élmény, az arcod. És azt mondta, hogy következő történt, visszakerült a magánzárkájába, és egy soha nem tapasztalt béket öltött el. Nem akart elhinni. Azt mondta, hogy soha nem érzett békét még. De nem múlt el. A napok teltek, ez nem múlt el. Kérte, hogy tegyék vissza a közösbe, a többiek közé biztos, hogy megvadul, hogyha beszólnak. Visszatették, a béke nem múlt el, akkor se, ha beszóltak. És azt mondta, hogy látta az ítélet hirdetést, addig nem akart nekem szólni, és biztos volt abban, ha kihirdetik az ítéletet, akkor megőrül. A társa, aki csak falazott, és aki a kevesebbet kapta, annak hirdették ki először az ítéletet. A tárgyalást től kellett függeszteni, mert amikor megmondták, hogy hány évet kapott, az le volt bilincselve a srác, de annyira örjöngött és úgy megvadult, hogy le kellett szíjazni, és szíjakkal kivonszolták a tárgyalóteremből. Ezt ő mesélte nekem, ez a srác, akivel imádkoztam, és utána azt mondta, hogy amikor az ő ítéletét kihirdették, akkor nem megvadult, hanem még nagyobb béke volt benne. És azt mondta nekem, hogy hiszek a Szent Életben, szeretném megismerni. Ezt csak azért mondtam el, mert a hit Jézus szerint hegyeket mozgat. Ha nem hiszel abban, hogy a Szent Élek ott van, nem fogod meglátni. A látszatot fogod, a felszínt fogod, a tényeket fogod látni, és mondogatod a címkéket, hogy ez milyen az ember. Ő akkor is a Szent Élek temploma, Isten szeretett gyermeke, hogyha te nem látod meg benne. Ő akkor is Isten képmása, hogyha ezt te nem mered elhinni, vagy nem mered megélni. Nem te tetted azzá, a mennyei atya. Az, hogy én nem hiszek ebbe, az nem a mennyei atya sara, az az enyém. És amiben hiszek, és amire nézek, azt meg fogom látni. És ez nem belemagyarázás, mert ez kinyilatkoztatás. Én nem belemagyarázom, én hiszek abban, amit a Szentírás mond. És mivel hiszek, ezért tapasztalattá válik a hit. Ezt csak arra mondom, hogy ne féljetek. Nem akármit mutatnak a kamasz gyerekeitek, a Szentlélek szentélyé maradtak. És van esélyük. De ha mi nem hiszünk ebbe, ők soha nem fogják elhinni, hogy bennük ott van a jóság, ott van a szeretet, ott van a Szentlélek. Azt fogják elhinni, amit mondunk róluk. És egy idő után azok akarnak lenni. Eszük ágába sincs erkölcsös, normális, kiegyensúlyozott életet élni, hiszen azt mondták a szüleik is, hogy, vagy a tanáraik is, hogy. Be kell fejeznem, mert nem lesz mise, illetve nem érek oda a misére, amit én fogok tartani. Köszönöm a türelmeteket, meg az időtöket. Ennyit tudtam megosztani veletek, a többit majd a Szentlélek elmondja. Én hiszem, hogy van mondani valója, csak figyeljetek oda.